90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem az elmúlt évekhez hasonlóan idén is zöldségpalántákat adományozott a katolikus karitásznak. A 10.500 cukkini, paprika, paradicsom, uborka és zeller palánta további nevelése 11 egyházmegyében 600 rászoruló család hosszú távú élelmezésében nyújt majd segítséget. Az ünnepélyes átadót Écsi Gábor, a karitász országos igazgatója és dr. Gyurica Csaba az egyetem rektora jelenlétében tartották. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott. A tárlatot augusztus végéig látogathatja a közönség. Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott a kormányfő kampánykör útja, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke Sinkovics Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú, hosszú távú, 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 darab F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig átadják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényével, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbséggel bánik. Szijjártó Péter és Szajher Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl a gazdasági együttműködéssel foglalkozó Belarusz-Magyar Kormányközi Bizottság 12. ülésén Minszben. A fehér oroszországi megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudományos területen folytatott együttműködés szerepel, közölte a belarusz külügyminisztérium. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia politikus arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem is tendencia, hanem valóság Magyarországon, és ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Dobrev Klára bejelentette, hogy az országgyűlésben összegyűltek a Súlyog Tamás köztársasági elnökkel szembeni megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint az államfő pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. A Sándor Palota válaszó közölte, Súlyog Tamásnak nincs takargatnivalója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy 6 tagállam, köztük Magyarország, legfeljebb 1 milliárd euróval támogassa az egészségügyi ágazatban megvalósítani tervezett első közös európai érdeket szolgáló projekteket. Ez a kutatást, az innovációt és az egészségügyi termékek első ipari bevezetését, valamint a gyógyszerek innovatív gyártási folyamatait támogatja majd. A résztvevő tagállamok szerint a projekt közvetlen és közvetett módon várhatóan mintegy 6000 munkahelyet teremt. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napverse. Vörös Sándor versei. Ars poetica. Örök létet dalodnak emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget. Bár csillog, néki sincsen. Hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálja géniusznak, add néki emberséged. Mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket. Táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet. Társukként megölelnek, és megint messze szállnak.
Vörös Sándor Arsz Poetika című versét Galán Géza mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén ez évben Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórus műkomponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait Pécset végezte az egyetem bölcsészkarán, ahol esztétikából doktorált. Első kötete, A hideg van, 1934-ben jelent meg. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd 43-ban Pestre költözött. 47-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár András hallják. Mai egészségügyi műsorunkban olyan újdonságokról hallhatnak, amely nem csak gyorsabbá, de komfortosabbá is teszi a kardiológiai betegek ellátását. Az Okos Kardiológia néven futó programban országos szinten is úttörőnek számít, hogy az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztálya és néhány házi orvos már megkezdte a közös munkát. Ezen túlmenően is igyekeznek minél szorosabbra fűzni az együttműködést a házi orvosokkal, és dr. Szilágyi Attila, az Egri Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa szerint ez a közös munka jelenti a jövőt az orvoslásban. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai egészségügyi műsorunk témája pedig a kardiológia lesz. Egy gondolat erejéig visszacsatolnék ahhoz a műsorhoz, ahol dr. Ancsin Bettinával, kardiológus főorvossal arról beszélgettünk, hogy meghonosítják itt az Egri Kórházban a terheléses szív ultrahangvizsgálatot. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, akivel pedig egy kicsit vissza fogunk ehhez kapcsolódni. Szia!
Köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy már visszatérő vendég lehetek itt, és folyamatosan beszélhetünk arról, hogy milyen terveink vannak, és hogy fejlesztjük a betegellátást. Reflektálva a kérdésre, a célunkat elértük, a főorvosnő vezetésével sikerült meghonosítani itt Egerben a terheléses szívultrahangos vizsgálatot. Természetesen majd a jövőben folyamatos eszközfejlesztéssel ennek próbáljuk kiszélesíteni a palettáját, de kijelenthető, hogy a vizsgálatot most már tudjuk végezni, úgyhogy megfelelő indokkal előjegyzést tudunk adni a betegeinknek.
Egy kicsit idézzük fel, azt gondolom, hogy mi is ez a terheléses szív ultrahangvizsgálat, tehát mi vált elérhetővé az egri és környékbeli pácienseknek?
A terheléses szív ultrahangvizsgálatnak alapvetően két típusa van, amit mi itt most meg tudtunk honosítani, és jelenleg a feltételrendszer adott, az a gyógyszeres terhelés. Ez azt jelenti, hogy a beteg számára egyébként látványra és érzetre egy hagyományos szívultrahangvizsgálatot végzünk, abban nincsen semmi extra. A plusz dolog az, hogy közben kontrollált módon, protokoll szerint egy olyan infúziót adunk, ami a szívét gyorsítja, és ezzel imitáljuk a terhelést. Természetesen ez nagyon szigorúan kontrollált, biztonságos körülmények között. A optimális az lenne, hogyha jövőben be tudnánk szerezni majd egy speciális fekvő kerékpárt, ami lehetővé teszi, hogy egy ágyon fekve kerékpározhasson a paciens, és eközben tudjuk a szívútrangot elvégezni. Ez az eszköz még egy kicsit várat magára, de nem adtuk fel a reményt, hogy előbb-utóbb ezt is be tudjuk szerezni, és akkor szélesítjük majd a palettát.
És akkor át is vezethetnénk a beszélgetésünket arra két témára tulajdonképpen, ami miatt ide érkeztél most hozzánk, hogy ugye újdonságok vannak az alapellátás tekintetében és a kardiológia kapcsolatában. Mesélj nekünk egy kicsit erről.
Nagyon boldog vagyok, hogy erről beszéltek, és úgy előzetesen azt a címet, vagy utalást adtuk erre, hogy a betegek élete a kórházon kívül. Két témát szeretnénk érinteni, ugye a legforrongóbb most, egy olyan projekt, aminek része lehet most a Markut Kórház kardiológia osztály, sőt büszkén jelenthettem ki, hogy ilyen úttörő pilot projektként vagyunk ebben benne. Az arról szól, hogy a beteg diagnosztika során a digitális információ áramoljon a házi orvosi rendelőből a kardiológiai ellátás felé, ahelyett, hogy a betegek jönnének, tehát a beteg fizikai mozgatása helye. Hát ez most dióhéjban összefoglalva így nézett ki. Ugye ezt szeretném részletesen elmondani, hogy hogy is történik. Egy picit vissza kell nyúlnunk időben, mert ha jól tudom, kb. 2 éve elindult egy olyan folyamat, aminek során a házi orvos kollégák hozzájutottak számos eszközhöz, ami a digitális technológiát is tudja alkalmazni. Ennek része a 12 elvezetéses EKG olyan speciális formája, ami digitális módon is tud adatot rögzíteni, illetve 24 órás folyamatosan rögzítő úgynevezett Holter EKG is. Ebben a szegmensében lettünk külön érintve a projektnek, ugyanis a gyártó, aki biztosította ezeket az eszközöket, álmodott egy merészet, és tekintettel arra, hogy nekik van arra lehetőség, hogy egy olyan szolgáltatást biztosítsanak önkéntes alapon azoknak a házi orvos kollégáknak, akik ebben részt kívánnak venni, hogy gyakorlatilag azt tudjuk elérni, hogy a házi orvosi rendelőben található eszköz a programon keresztül kommunikál velünk a kardiológián található ugyanilyen eszközzel. Ezt most azért mondtam ilyen körülményesen, mert szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kommunikáció nagyon egyszerű, mert most is van lehetőség természetesen név nélkül lefényképezni dolgokat, de ez ugye pont adatbiztonsági szempontból nem elfogadható, körülményes, és ugye számos egyéb csatornát kell igénybe venni, és ez nagyon hátráltatja a kommunikációt. Pont ezt küszöböli ki ez a szolgáltatás, mert GDPR kompatibilis módon, anonimizáltan, megfelelően védett rendszeren keresztül egy gombnyomással nem túlzás azt állítani, hogy látjuk azt, hogy mi zajlik a házi orvosi rendelőben. Mit is eredményez ez? Gondoljuk el, hogy például vidéki betegnek, aki mondjuk esetleg nehezebben mozog, nem kell pusztán egy 12 elvezetéses EKG kontroll miatt bejönni hozzánk. Ezt, hogyha a házi orvos kollega elvégzi, akkor teljes értékkel meg tudjuk mi is nézni, és erről távleletezés keretein belül leletet is tudunk írni, tehát ezt tényleg dokumentálni is tudjuk megfelelő módon, és ugyanezt meg tudjuk tenni egy 24 órás Holter EKG-val, de hogyha a matematikát végig visszük, nekünk most ilyen típusú Holter EKG-nk a szakrendelőben 3 darab van. Ezek kihasználtsága 100%-os, tehát nyilván sajnos a betegeknek egy picit várni kell, hogy ehhez hozzájuthassanak. Ha most elmondom azt, hogy jelenleg ebbe a rendszerben már 4 házi orvos kollega rácsatlakozott, és 2 már majdnem megtette, akkor nagyon könnyű ezt a szorzást elvégezni, hogy gyakorlatilag megduplázzuk, illetve megtriplázzuk a kapacitást a vizsgáló eljárásra, és ez sem utolsó szempont. Tehát erről szól ez az együttműködés, ennek egy ilyen találó nevet is adtak, hogy okos kardiológia házi orvoslásban. Ez szerintem nagyon kifejezi ezt a törekvést. Külön örömmel tölt el minket, hogy személyesen beszélgettem azokkal a házi orvosokkal, akik ebben részt vesznek, még egyszer mondom, önkéntes alapon. Nagyon jó volt hallani, hogy mi motiválja őket. Alapvetően 2 részre osztható a házi orvosok csapata, akik ebben részt vesznek. vannak azok, akik nagyon aktívan vesznek részt, és ők megfogalmazták, hogy szeretnék, hogy a betegeik azt érezzék, hogy a lehető legmodernebb vizsgáló eljárásokat ő tudja számukra biztosítani, és az ellátásuk a lehető legmodernebb szinten zajlik. Másfelől szeretne ő is szakmailag fejlődni, tanulni ezekből az esetekből, és ami a szívünknek nagyon kedves volt, hogy szeretne nekünk segíteni, tehát ugye minket tehermentesíteni, a várólistákat csökkenteni, és szeretné, hogyha ugye olajozottabban tudnánk kommunikálni, és ilyen kommunikációs csatornák kiépülnének. Ezek az érvek nagyon-nagyon jól estek, hogy tényleg őszintén így gondolkoznak a kollégák. A másik csoportja a kollégáknak egy picit passzívabb, és ezt most nem rossz értelemben mondom, hiszen a kezdeményezőkészség ott van, mert csatlakoztak, de ők egy picit most még bátortalanok azon a téren, hogy nem mernek például egy 24 órás EKG-t ők maguk úgy kezdeményezni, hogy akkor azt nyilván valamilyen szinten meg is kell nézni. De ha mi jelezzük, hogy mi kapcsolatba kerültünk ezzel a beteggel, vagy hazabocsátottuk ugye a kórházi kezelést követően, és szükség lenne egy valamilyen indokból egy kontroll 24 órás EKG-re, akkor ezt nagyon szívesen megcsinálják, tehát a segítőkészség ott van, de jelen pillanatban még nem érzik azt a bátorságot, hogy aktívan ők kezdeményezzenek, de én úgy gondolom, hogy ez csak időkérdése, tehát hogyha ez a folyamat beindul, akkor ők is egyre inkább át fogják látni ezt a folyamatot. Úgyhogy úgy fogalmaztuk meg ezt a célkitűzést, hogy a megfelelő kompetencia szinten, de a házi orvos kollégákkal egységes szakmai gondolkodás mentén közösen gondozzuk a kardiológiai betegeket. Tehát ez a célkitűzés.
Felvetődik, hogy szükséges-e nekik valamilyen többlettudás, vagy lesznek esetleg tanfolyamok, továbbképzések, hogy ezeket az eszközöket ugye hogyan kell használni, és hogy mikorra mehet ez olajozottan a későbbiekben?
A jó hír az, hogy mi azért is mertünk nagyon bátran fejest ugrani ebbe a projektbe, mert konkrétan ezt az eszközt, ezt a 24 órás EKG-t mi már évek óta használjuk, és tudjuk, pontosan tudjuk, hogy nagyon felhasználóbarát, jó minőség, jó használható, könnyen elsajátítható a használata. A kérdés jogos egyébként, mert ha valaki most találkozik ezzel először, nyilván fel kell installálni, meg kell tanulni, hogy kell felhelyezni, de ez nem atomfizika, tehát ezt azért meg lehet szépen tanulni, egy háziorvosi rendelő kompetencia szintjén is, és természetesen erre van lehetőség, tehát segítséget kérhetnek a cég munkatársaitól, meg mi is természetesen segítünk, de egyébként ennek a programnak ez része, hogy amikor ezt telepítik, akkor ezeket természetesen elmagyarázzák. Ami nagyon fontos hozadéka ennek a projektnek, hogy úgy végezheti el, vagy kezdeményezheti a vizsgálatokat a házi orvos kollega, hogy mi ott állunk mellette. És ezt mi úgy tudjuk megtenni, hogy részünkre is ez egy vállalható teher legyen, mert így módon gyakorlatilag nagyon olajozottan tudunk reagálni az igényekre. És én azt kívánom, hogy bár már ott járnánk, hogy idézőjelesen belefulladunk a sok kérésbe, mert az már azt jelenti, hogy itt már nagyon olajozottan működik. Még most ez az elején jár ez a projekt, de pont azért, mert ez egy áttekinthető módon jelenik meg a mi részünkre is ez a kérés, ezért mi ezt meg tudjuk tervezni, hogy delegáljuk saját házunk tájékán. A házi orvos pedig tényleg érzi azt, hogy nincs egyedül hagyva, ő feltesz egy kérdést, és erre megfelelő kompetencia szintű választ fog kapni.
Ez egyébként a betegek részéről miért lehet még pozitívum? Egyrészt ugye a várakozási idő akkor jelentősen lecsökkenhet, hogyha jól értettem.
Egyrészt a várakozási idő, másrészt meg azért tényleg nem elhanyagolható, hogy most ezért be kell jönni egy kardiológiai szakrendelésre, vagy nem. Mert ha például egy 24 órás volt a EKG-ról beszélünk, egyszer be kell jönni azért, hogy feltegyék, egyszer vissza kell hozni a készüléket, és vagy akkor még sokat, tehát órákat kell válni a leletért, vagy egy harmadik alkalommal a leletért vissza kell jönni. Na most egy egri, könnyen mozgó, relatíve fiatalabb paciensnél ez nem biztos, hogy nagyon megterhelő. Hozzáteszem, ők meg inkább a munkahely miatt nem nagyon tudnak bejönni a munkaidőben. De gondoljuk el, tényleg egy Egertől 40 kilométerre lakó, nehezen mozgó, idős páciensnek azért ez micsoda kihívást jelent, és mennyivel másabb, hogyha azt mondja, hogy ő csak befárad a házi orvosi rendelőbe, ugyanezt a vizsgálatot ugyanilyen szinten és ugyanilyen minőségben elvégzik, és ugyanúgy egy kardiológus szintű választ fog kapni, tehát teljes értékű lesz a kiértékelés is. Tehát ez a betegek szempontjából nem túlzás azt mondani ég és föld.
Azt említetted, hogyha jól emlékszem, hogy 4 házi orvos csatlakozott ehhez.
Eddig még, igen.
Eddig még, és akkor van lehetőség csatlakozni másoknak is.
Így van. Nyilván most nem akarok belemenni a csatlakozás feltételeibe, ez mindenképp önkéntes alapon megy. Nyilván az anyagi vonzat az egy olyan tényező, amit meg kell fontolni a házi orvos kollégáknak, meg egy picit még azt látom, hogy le kell vetkőzniük ezeket a kezdeti félelmeiket, és nem árt hozzászokni ahhoz az érzéshez, hogy mi tényleg egyenértékű partnerként tekintünk rájuk, úgyhogy segítünk. Tehát azt szeretném tisztázni, hogy ezzel nem azt akarjuk elérni, hogy most helyettünk ők elvégezzenek valamit, egy olyan vizsgálatot, amihez nem feltétlenül van meg az a kompetencia szintjük, hogy végérvényes diagnózist adjanak. Nem, nem ez a cél, hanem az, hogy együtt működve könnyítsünk a betegeink sorsán, és növeljük az elvégezhető vizsgálatok számát.
Mert hogy a kontroll egyébként is az egri kardiológián összpontosul, tehát hogy nem náluk, az ő kezükben. Picit egy gondolat erejéig említetted, hogy nem terheli meg ez a szakrendelést ott az orvosokat?
Igen, sok helyről kapom ezt a visszajelzést, ez meg a másik szál, tehát a kardiológia szálnak a visszajelzést, hogy hogy merjük mi ezt bevállalni, meg ők nem mernék. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ez egy nagyon komoly logisztikai hátteret mi az elmúlt években elvégeztünk. Tehát mi letisztítottuk a betegutakat. Nem akarok ennek nagyon a részletébe belemenni, egyébként korábbi beszélgetéseinkben ezt már úgy részleteztük, hogy ezt a kétpólusú modellt, hogy vagy sürgősen, rendezetlenül, kaotikusan kerüljenek be a szakrendelőbe, majdnem, hogy ad-hoc jelleggel a betegek, vagy pedig egy nagyon irreálisan hosszú várólistát kivárva jussanak egy tervezett vizsgálathoz. Na, ezt mi évek ezelőtt átalakítottuk ezt a modellt, hogy természetesen megtartottuk a tervezett vizsgálati időpontot, ami a gondozott betegeink számára teljesen járható út, hiszen ők előre tudnak tervezni, pontosan tudják, hogy mikor lesz esedékes a következő kontroll. Viszont azon betegek számára, akik ezt szakmailag nem várhatják ki, és tényleg van egy szakmai indok, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy szakmai indok alapján, orvosi kezdeményezésre, előrehozott vizsgálatra tudunk előjegyzést adni. Tehát nem ad-hoc jelleggel, nem ez a jól ismert S-be utalós káosz, hanem hogy azt is megpróbáljuk rendezetten tenni. És itt is fontos, hogy ebben partner legyen a házi orvos kollega, mert ezt nem tudjuk rájuk kényszeríteni, tehát semmi ilyen hatalmunk nincsen. Tehát ez az ő együttműködési hajlandóságukon múlik, hogy mennyire veszik igénybe így ezt a rendszert, és örömmel tapasztaljuk, hogy Egerben itt jó a helyzet, mert megvan az a nagyon és egyre szélesebb mag, aki ezt maximálisan így átlátja, és betartja ezeket az utakat, és ők elégedettek is ezzel a rendszerre, és természetesen a betegeik is látják, hogy ez működik. Még van hova fejlődni, mindig is lesz, nem riadunk meg ettől a munkától. Tehát ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert ha van egy ilyen rendszer, abba ezt bele tudjuk integrálni, mert most mi történik? ugyanebben a rendszerben érkezik egy kérés, csak nem a beteg hozza idézőjelesen a kezében egy papíron, hanem digitálisan megfelelő módon érkezik az információ.
Pont erre akartam kiukadni, hogy úgy említettem itt a kérdésemben, az előző kérdésemben, hogy terhet ró-e rátok, de tulajdonképpen akkor terhet vesz le?
Pontosan, mert így van hova beintegrálni. Ebben a rendszerben ezt be tudjuk integrálni, és még egyszer mondom, maga a szolgáltatás részt meg szépen áttekinthető. Tehát mi egy gombnyomással látjuk, hogy milyen igények vannak most jelenleg függőben, és erre nekünk megvan a módszerünk, hogy ezt egymás között kvázi mint egy előjegyzés leosztjuk, és kommunikációs csatornákat még tervezünk kialakítani. Azért most már erre a mai technológia elég könnyen ad lehetőséget, ilyen chatcsoportok létrehozásával, ugye célzottan zárt körű chatcsoportokkal, ahol természetesen nem a beteg adatok utaznak, hanem jelzi a házi orvos kollega, hogy ha nem vettétek volna észre, én most küldtem egyet, akkor várom a választ. Tehát nyilván maximálisan tiszteletben tartva az anonimitást, de jelzésért egy kommunikáció létre tud jönni. Úgyhogy ezt tervezünk még ez így hozzáadni, tehát a kommunikáció több síkon megy, természetesen a beteg adat az GDPR kompatibilis módon zárt rendszerben tárolódik.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit átvenni, hogy mi lesz ennek az útja, ennek az információnak, meg hogy mi a következménye a paciens szempontjából, hogyha már átkerült a kardiológiára az ő információ halmaza, utána behívják-e majd őt, vagy mi lesz a sorsa?
Pont ez a lényeg, hogy el tudjuk dönteni. Én még visszább lépnék egyet, mert én úgy vizualizálom ezt, hogy van két halmaz, ugye a házi orvosok halmaza, meg a kardiológusok halmaza, és ez az egész projekt, az egész törekvés, ezt a két halmazt így szépen összehozta, és keletkezett egy közös halmaz. Ez azért fontos, mert szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy rátelepedés csúnya szóval a házi orvos kollégákra. Tehát a házi orvos kollégáknak még a kardiológia terén is van élet ezen kívül, a közös halmazon kívül, tényleg, viszont ott van egy segítő jobb. Tehát ez a közös halmaz, és azért szeretem ezt így vizualizálni, mert ebbe a közös halmazba két irányból érkezhet kérés. Érkezhet a mi részünkről, és ugye a beszélgetést úgy kezdtük, hogy élet a kórházon kívül, tehát hogy például mikor hazaengedünk egy beteget, akkor mi meg látjuk, hogy körülbelül egy hónap múlva jó lenne kontroll 24 órás EKG, de ez mondjuk a beteget megterhelni, hogy be kell jönni ezért, és a házi orvos pont rész a rendszernek, akkor mi kezdeményezhetjük akár, hogy kérlek, ezt végezd el ezt a vizsgálatot, és akkor majd természetesen a kiértékelésben segítünk, leleletezzük, és a szükséges lépéseket megtesszük. Tehát egyfelől mi is kérhetjük, vagy egyszerű 12 elvezetéses EKG-t bizonyos gyógyszeres terápiák követésére, hogy azért ne kelljen már bent tartani a beteget. Gondoljuk, hogy azért hamarabb haza tudjuk, akkor mi is bátrabban engedni a beteget, ha tudjuk, hogy egy ilyen háttérhez megy, és akkor mi is láthatjuk fizikai valójában azt az EKG-t, ami készült, erről mi leletet írhatunk, tehát szépen le lesz dokumentálva, tehát ez egy nagyon előremutató. A másik ugye, hogy a házi orvos kollega gondolhatja úgy, hogy valami oknál fogva ő, hát nyilván azt, hogy készítek 12 elvezetéses EKG-t, ez nem újdonság, de hogyha 24 órás holter EKG-ról beszélünk, egy nagyon fontos előszűrő funkció lehet, hogy felkeresi őt egy betege azzal, hogy olyan össze-vissza szívdobogásai vannak, de aktuálisan nem látszik semmi, akkor nyugodtan meghozhatja azt a döntést, hogy akkor ő felteszi ezt a regisztrátumot, és értesít minket, hogy akkor legyünk szívesek segíteni a kiértékelésben, természetesen a klinikai adatokat a rendelkezésünkre bocsátja, és akkor megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Említettem, hogy ezt a projektet, ezt próbáljuk a cégek közösen országos szinten elérhetővé tenni. Hát ez egy távlati célkitűzés, de ami már a jelen, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága ezt felkarolta. És ez egy nagyon nagy lépés.
Ez mit befolyásol egyébként?
Nagyon sok mindent. Külön egy munkacsoport létrejött, hogy Becker Dávid professzor úr és Vágó Hajnak a professzorasszony vezetésével, akik felülről jövő segítséget adnak nekünk. Dedikált rezidens kollégák előadásokat tartanak, ezt digitálisan rögzítik interneten, megfelelő fórumokon elérhetővé teszik a házi orvosok számára, segítenek a protokollok kidolgozásában, tehát itt most visszakanyarodok a kettővel ezelőtti kérdésre, hogy kapnak segítséget a házi orvos kollégák, tehát az ő kompetencia szintjüket érintő módon ezeknek a vizsgáló eljárásoknak az indikációs köréről kapnak tájékoztatást. Viszont nagyon fontos, hogy átlássuk azt, hogy nyilván a Becker professzor úrék nem fognak tudni oda menni minden háziorvosi rendelőbe, tehát ők felkarolták, támogatják gyakorlati szinten is, de az alulról jövő kezdeményezések nélkül ez nem fog tudni működni. Ami itt most zajlik Egerben, ez ennek egy szép példája és egy úttörő példája, hogy mi tényleg felvettük a kapcsolatot már évekkel ezelőtt a háziorvos kollégákkal, akik már úgyis egy szakmai közösségi össze voltak fogva, tehát mi megszólítottuk őket, és dolgozunk azon, hogy ilyen projektekben jók lehessünk. Azonban ez egyáltalán nem jellemző úgy a többi régióra Magyarországban, tehát ott még van mit tenni. Tehát arra szeretnénk buzdítani ezeken a fórumokon is a kollégákat, hogy alakuljon ki ehhez hasonló párbeszéd más régiókban is. Tehát a kardiológusok keressék a háziorvosok közösségét, és fordítva alakuljanak ki ezek a munkaközösségek. Ezek önkéntes alapon tudnak létrejönni. Ez egy nagyon nagy munka, mert itt nagyon sok félelmet kell legyőzni mindkét oldalról. A kardiológusok félnek attól, hogy ez egy nagyon nagy terheltséget fog nekik jelenteni, de ahogy említettem, egy körültekintő szervezése, ez nem igaz, tehát ez egy uralható dolog. A háziorvosok meg félnek esetleg belemenni ilyen vizsgáló eljárásokba, de ez a félelem is leküzdhető, és azért örömmel jelenthetem ki, hogy már most két nagyobb kongresszuson is ezt a témát külön szekcióban tudtuk tárgyalni, ugye pont itt Egerben az EGRI kardiológiai napokon jelentette be a Járai professzor úr ennek ugye a projektnek az indítását, de a Magyar Kardiológusok Társaságának az éves balatonfüredi nagy kongresszusán ennek külön szekciót szenteltek a Becker professzor úr és a Békási Szabolcs főorvos úr, a országos háziorvos kollegiális vezető együtt egy asztalnál tudta ezt a témát megbeszélni, és nagyon nagy érdeklődés övezte ezt a szekciót, ott nekem is lehetőségem volt elmondani a mi tapasztalatainkat, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, és nagyon örömmel láttuk, hogy sok szem csillant. Tehát biztos, hogy benne, hogy most ment onnan szép számmal haza úgy háziorvos kollega is, meg kardiológus kollega is, hogy akkor regionálisan felmérik ennek a lehetőségét, és ezért nagy a felelősségünk, mert tőlünk most ezt várják, hogy adatokkal bizonyítsuk, hogy ez tud működni. Így van, és most a meghívást kaptunk a háziorvos kollégák országos rendezvényére, most június elején. Szeretnénk minél több tapasztalatot mondani, mert azt látjuk, hogy aki ezt a misszánkból hallja, az elhiszi, hogy ez tud működni. Úgyhogy ez egy ilyen misszió, mi nagyon hiszünk benne, mert itt van az ideje annak, hogy ezeket a technológiákat a mindennapi gyakorlatban kihasználjuk jó értelemben, és ezzel egy nagyon szép dolgot tudunk alkotni. És a legfontosabb, hogy ez már nem a jövő, tehát ezek az eszközök már jelenleg is rendelkezésre állnak, csak a kezdeményezés és az összefogás kell hozzátenni.
Azért ezt elmondhatjuk, hogy az elmúlt pár évben az EGRI kardiológia az nagyon nagyot lépett, és nagyon nagy változások történtek. Ez egyébként neked a saját missziód, vagy ott a kollégákkal ennyire jó az együttműködés?
Köszönöm ezt a visszajelzést, mi is így érezzük. Hát az, hogy ez én misszióm, hát én benne vagyok ebben a misszióban. A házon belül nálunk ez maximális és őszinte egyetértésben működik. És én úgy gondolom, bár ezt majd tőlük kell megkérdezni, de én úgy gondolom, hogy a háziorvos kollégák részéről is ez egy maximális és őszinte megelégedést keltő kezdeményezés, ugye ez a folyamatos kapcsolattartás. Mindig van hova fejlődni, tényleg, tehát egyre több kollega vesz részt most már ezeken az alkalmakon, ugye havi rendszerességgel, hogy mi találkozunk egymással. Nyilván tudjuk, hogy mindig lesznek olyanok, akik nem annyira akarnak ebben részt venni, szíve joga mindenkinek, ez szigorúan önkéntes alapon megy, és azt tanultuk meg az elmúlt évek során, hogy az energiáinkat és a missziónkat azokra fókuszáljuk, akik hajlandók részt venni. Tehát mi nem győzködünk senkit, aki meglátja ebben a fantáziát, az viszont megkapja a teljes erőbedobást és az energiabefektetést. Nagyon jó látni egyébként, hogy ez így hónapról hónapra fejlődik, nagy munka, de ez egy közös misszió, tehát azt semmiképp nem szabad mondani, ez az én misszióm. inkább úgy mondom, hogy nekem volt egy álmom így évekkel ezelőtt, és ezt közösen álmodtuk tovább így a többiekkel, de ebben mindenki benne van, ebben a misszióban, tehát mindenki hozzáteszi. És pont az a szép ebben az aktuális projektben, hogy itt megint jönnek olyan feladatok, amik konkrétan tovább delegálhatók, tehát ebbe például a rezidens kollégákat is nagyon szépen be tudjuk most már vonni. Tehát, hogy ez így jó értelemben eszkalálódik ez a történet. Bizakodóak vagyunk, és reméljük, hogy ragályos lesz más régiókban is.
Említetted a műsor elején, hogy ugye két témát fogunk érinteni. Kicsit, hogyha átvezetnénk magunkat most már arra a részére is, hogy ugye a beteg útnak a kórházból való kikerülés utáni része hogyan zajlik mostanában, és mi ez az újdonság, amit szeretnél elmesélni nekünk?
Ugye engem mindig örömmel tölt, hogy a szívem csücskéről a szívelégtelenség kezelésről beszélgetettünk, tehát ismét ezekkel a betegeinkkel kapcsolatban van olyan újdonság, fejlődés, hogy ez is igazolja azt, amiről az elmúlt fél órában beszéltünk, hogy az, hogy valami kapcsán a háziorvos kollégákkal létrehozunk egy együttműködést, az sosem korlátozódik csak erre, hanem indirekt módon egy globális együttműködésé forja ki magát. Hogyan csapódik ez a szívelégtelen betegeken? Tudjuk, hogy ha valaki egy heveny szívelégtelenséggel, vagy a szívelégtelenség romlása miatt kórházba kerül, akkor hiába tudjuk ott az egyensúlyi állapotot optimális esetben helyrehozni, a hazabocsátást követő 1-2 hónapban, úgy szoktuk mondani, nagyon sérülékeny fázisban van a paciens, tehát ott nagyon-nagyon szoros követése szükséges egyfelől, másfelől, hogyha még nem sikerült azokat a gyógyszereket, amiket neki muszáj szedni, kellő dózisig feltitrálni, akkor ezt otthon kell folytatni, ezt a folyamatot. Egy picit most még hagyj menjek bele a szakmába, hogy évekkel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy az a 3-4 féle gyógyszer, ami mindenképp szükséges egy szívelégtelen beteg életkilátásainak a javításához, szépen, komótosan, nyugodtan feltitrálható a megadott dózisig, tehát a céldózisig egymást követően. Tehát évekkel ezelőtt ez volt az álláspontunk, hogy vegyünk egy hatóanyagcsoportot, azt is szépen titráljuk fel, néhány hónap alatt, ha ezzel készen vagyunk, jöjjön a következő, és akkor így eltelt akár egy év is, mire a betegünk megkapta azt a terápiát, amiről tudjuk, hogy jelentősen, szignifikánsan csökkenti annak az esélyét, hogy újra kórházba kerüljön, illetve a halálozási arányt is szignifikánsan, tehát jelentősen csökkenti. Na ez a paradigma váltás történt már 2021-ben igazából, hogy a szakma rájött, hogy fölösleges ez az időhúzás, mert semmi bizonyíték nem támasztja alá azt, hogy ezek a gyógyszerek csak egymás után adva egymásra ráépülve hatékony. Tehát ezek külön-külön, ezek a hatóanyagok kifejtik a hatásukat, tehát fölösleges egymásra várni. Viszont azzal, hogy egymásra várunk, és nem kapja meg a beteg azt a teljes kombinációt, amiről tudjuk, hogy jó neki, ezáltal ugye mi aktívan kimondhatjuk, hogy nem teszünk meg mindent a betegünkért, tehát ő hiányt szenved, tehát ezért is fölösleges ez a nagyon lassú módszer. Harmadrészt van egy olyan jelenség, ami egyre inkább bizonyítottá vált, hogy bizonyos hatóanyagok adása csökkentheti az egyéb hatóanyagokkal kapcsolatos mellékhatások megjelenését. Tehát, hogyha sokat várunk, akkor azt is kockáztatjuk, hogy valami mellékhatásnál fogva bizonyos hatóanyagokat végül nem fog tudni szedni a beteg. Úgyhogy ezért már 2021 óta megváltozott az álláspont, és arra kell törekednünk, hogy ezt a négyféle gyógyszert a lehető legrövidebb idő alatt, tehát néhány hét, néhány hónap alatt, lehetőség szerint már kombinációban a lehető legmagasabb tolerált dózisig titráljuk, tehát nem egymást követően, hanem elindulni párhuzamosan és szépen fokozatosan egymás mellett, de egyszerre titrálni. Ez volt 2021-ben, és 2023-ra már vizsgálati eredmények is alátámasztották azt, hogy ez a valóságban nem csak úgy működik, hanem szignifikánsan javítja a betegeknek az életkilátásait és a kórházba kerülés esélyét csökkenti, és a sikerarányt, tehát azt, hogy a gyógyszerek kellő kombinációban, kellő dózisban a betegek rendelkezésre álljanak, ezt a sikerarányt pedig szignifikánsan növeli. Hát hagyd mondjam ki, ez a Strong HF klinikai vizsgálat, és ennek van egy jól meghatározott protokollja, és jelenleg az ajánlások ezt most már magukévá tették, tehát ennek a gondolatmenetnek ez a vége, hogy ma már egy szívelégtelen beteget a kórházi kezelést követően nagyon szoros kontroll alatt kell tartanunk. Már a kórházi kezelés végén fel kell tennünk a kérdést, hogy ez a paciens alkalmas lehet-e arra, hogy a lehető legnagyobb dózisban tolerálja ezeket a gyógyszereket. Mik lehetnek a limitáló tényezők? Tehát ha a vérnyomása alacsony, ha a pulzus száma alacsony, ha a kálium szintje magas, ha a vese funkciója nem olyan, hát ezekről nem tehetünk, nem tehet a paciens se, akkor sajnos meg van kötve a kezünk, akkor eleve nem lehet reális célkitűzés az, hogy a maximális dózist elérjük. Akkor ezt be kell látnunk, ne vigyük bele egy kudarc élménybe a beteget, mert akkor bizalomvesztése, akár még a követéstől is eltántoríthatjuk a betegünket, tehát nem szabad akkor ezt az utat választani. Akkor ez a paciens meg kell, hogy elégedjen azzal a gyógyszer dózissal, ahova eljutottunk, és természetesen ugyanúgy követjük, de ő nem profitál abból, hogyha hetente találkozunk utána. Mert hogy azok a betegek, akik viszont valószínűsíthetően bírni fogják ezeket a gyógyszereket, Az a célunk velük, hogy a hazabocsátást követően 6 hétig hetente legyen egy orvos-beteg találkozás. És mondtam, hogy egy nagyon részletes protokollt kaptunk ugye a klinikai vizsgálattól. Ez azt jelenti, hogy 2 hetente konkrétan a kardiológia ambulancián, ugye a szívelégtelenség ambulancián kell, hogy találkozzunk a beteggel, és meg kell hoznunk döntéseket, hogy optimálisan 2 hét alatt, de legkésőbb 6 hét alatt igenis el kell jutnunk odáig, hogy az összes gyógyszert a céldózisban szedi a beteg, tehát növelni kell a gyógyszerek dózisát. És hogy miért hoztam fel ezt a témát az előzőhöz kapcsolódóan? Lehetőség van arra, hogy minden második héten nem személyesen a szívelégtelenség ambulancián jár a beteg, hanem telemedicina útján tartjuk vele a kapcsolatot, aminek a házi orvos kollégák ugye nagy mértékben részesei lehetnek, hiszen ezeknél a betegeknél azért komoly terápiás döntéseket kell hozni, tehát fontos az, hogy otthonában mondjuk egy házi orvos kollega őt tényleg megvizsgálja, és akkor a fizikális vizsgálat eredményéről be tud számolni, de legalábbis szükséges az, hogy nyomon kövesse ezt a folyamatot. Tehát még egyszer mondom, az arra alkalmas betegek, akiknél reális célkitűzés lehet az, hogy az összes hatóanyagot a céldózisban tudja majd szedni, nem látunk olyan okot, ami ezt már eleve szinte kizárja, akkor a hazabocsátás követően egy 6 hétig hetente találkozni kell, felváltva szívelégtelenség ambulancia, kardiológián és otthon telemedicina. Ezt a folyamatot át kell látni a betegnek, és át kell látni a házi orvos kollégának, hogy mi zajlik. Még akkor is, ha aktuálisan minden rendben van, és nem feltétlenül kell, hogy részt vegyen ezen a viziten, de neki ezt így pontosan látnia kell, hogy a szakmai irányelv az ezt írja elő, és 6 hét után el kell jutnunk, az a célkitűzés, hogy akkor az összes gyógyszert megfelelő dózisban kapja a beteg, mert így kimutatottan, igazoltan jót teszünk a betegeinknek. És most ennek a feltételeit teremtjük meg a szívelégtelenség ambulanciánkon, azért ehhez nyilván hozzá kell tenni a szívelégtelenség asszisztencia, tehát szívelégtelenség nurse funkciót, és erre búzdítjuk és erre bátorítjuk a házi orvos kollégákat is, hogy ők is képezzék tovább a saját asszisztenciájukat a szívelégtelenség terén. A jó hír az, hogy erre nekik is most már abszolút van lehetőségük, méghozzá anyagi ráfordítás nélkül online képzések keretein belül, tehát még csak az sincs, hogy nélkülözniük kell az asszisztenst, fel kell utazni Pestre, tehát online, ingyen, nagyon komoly akkreditált képzések vannak, erre is pusztán fel kell hívni a házi orvosok figyelmét, és Egerben megint örömmel jelentem ki, hogy erre nagyon-nagyon fogékonyak a kollégák, és erre már van példa. Úgy érzem, hogy ez a közeljövőben most robbanásszerűen fejlődni fog, hogy ezt így protokollárisan most már nagyon szem előtt fogjuk mi is tartani, és a betegeinket nagyon is szorosan fogjuk követni, az eddiginél is szorosabban.
Éppen azt akartam mondani, hogy egyre szorosabbra van fűzve egyébként a viszony akkor a házi orvosokkal is, mert hogy egyre több a kapcsolódási pont.
Így van, és ez a jövő. Tehát pont a kardiológia egy nagyon szép példa arra, hogy ahogy fejlődünk, úgy egyre inkább az a konklúzió, hogy a kórházon kívül a folyamatos felügyelet, szakértő felügyelet szükséges. Tehát az a nagyon régi dogma, évtizedekkel ezelőtti dogma, hogy a kórházban kezeljük, aztán haza tetszik menni, ha baj van, betetszik jönni, és a kórházban megint kezeljük. Na hát ezt nagyon-nagyon el kell felejteni. Ez nagyon nem ez a jövő, meg a jelen sem ez. Úgyhogy az egész szakmai gondolkodást át kell hangolni. Nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy lehetőség szerint kerüljük el azt, hogy a betegnek fekvőbetegként be kelljen kerülni. Lehetőség szerint járóbetegként tudjuk mi is kezelni, illetve a házi orvos vonzás körében is egy ugyanilyen szakértő utánkövetést tudjunk biztosítani. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy a házi orvos és praxisa, ami meghosszabbított kezünk legyen, de azt is szeretném hozzátenni, hogy soha nem az a cél, hogy ezzel mi most fölöslegesen terheljük a házi orvosokat, és olyan kompetencia szintű döntésekre kényszerítsük őket, ami nekik nem a komfortzónájuk, tehát nem. Tényleg őszinte meggyőződésünk, és a gyakorlat ezt mutatja is, hogy odafigyelő és a saját szakmai képzésére adó kollega nagyon hamar át tudja venni ennek a folyamatnak a szellemiségét, és nekünk meg az a célunk, hogy pont az előbb említett projektek keretein belül is úgy álljunk mögöttük, hogy az kényelmesen bármikor elérhető legyen, minket se terheljen túl és indokolatlanul, egy rendszerezetten, rendszer szinten tudjon működni. Úgyhogy ez az, ami most zajlik, és ennek, ahogy a példák is mutatják, nem csak egy megnyilvánulási formája van, hanem egy globális együttműködés, ami szerintem egy reális célkitűzés, nagy munka, időigényes, de itt Egerben kijelenthetem, hogy mi nagyon szépen haladunk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt országos szinten is elmondhatjuk most már, hirdethetjük ezeket az eredményeinket, mert biztos vagyok benne, hogy ezek a magok valahol ki fognak kelni. Hogy hol, azt nem tudjuk, meg igazából most bocsánat, csúnyán mondom, nem is a mi dolgunk, tehát mi nagyon szívesen bárkivel megosztjuk a tapasztalatainkat, de annak idején egy barátom a környezetvédőknek a szlogenjét mondta, hogy az a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan. Ez most úgy érzem, hogy így évek munkája után végül most megvalósulhat azzal, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága globálisan gondolkozik, mi pedig lokálisan kell, hogy cselekedjünk, és erre tudunk bíztatni bárkit, aki ezt hallgatja, akár pacienst is, hogy akkor inspirálja a házi orvosát, hogy hallott-e erről, mert tehát kezdeményezheti a beteg is, kezdeményezheti a házi orvos, meg a regionális kardiológia. Bárki kezdeményezheti, csak kezdeményezzék is.
Igen, aztán, éppen akartam mondani, hogy akkor most még mindenképpen a jelentkezési fázis.
Azért lenne fontos, hogy azért elérjünk egy bizonyos lefedettséget, mert akkor már rendszer szinten tudjuk ezt így üzemeltetni, mert addig, amíg 4-5 házi orvos van benne, aminek örülünk, de így a betegek egyenlőtlensége. Ugye,
van még hova fejlődni.
Hát igen, tehát az lenne jó, ha elérnénk egy olyan lefedettséget, hogy ezt már jó eséllyel tudjuk mondani, hogy ez a beteg pont olyan körzethez tartozik, ahol ezek a lehetőségek adottak, úgyhogy ez a célkitűzés. De tényleg vannak a vállalkozó szellemi kollégák, akik már itt vannak, és biztos, hogy benne, hogyha mi ezt bebizonyítjuk, hogy működik, akkor a kicsit félénkebb kollégák is csatlakozni fognak, tehát én optimista vagyok nagyon.
Bízom benne, hogy hamarosan erről is szól majd egy műsorunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában egyebek mellett az Okos Kardiológia nevű program részleteiről hallották dr. Szilágyi Attilát, az EGRI Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégáim, Somogyi Márton és Fehér József, valamint az adás szerkesztője Beresz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.